Kettős heti szakaszhoz érkeztünk el ezen a szombaton. Mózes negyedik könyve folytatódik, illetve le is zárul és befejeződik ezzel a két heti szakasszal, amelynek a neve Matót és Massé. Mózes negyedik könyvének a 30. fejezetétől kezdődik, és hat fejezeten át eljutunk a könyv végére. Ebben a hat fejezetben mintegy összegződik tulajdonképpen a könyv mondandója, és ezekben a fejezetekben nagyon szépen kijön és átjön az az üzenet, ami összesűrűsödik. Ugyanis mi történik? Ebben a negyedik könyvben elkezdődik a vándorlás. Tulajdonképpen ez a negyedik könyv a pusztai vándorlásról, arról a 40 évről szól, és különböző események történnek ez idő alatt. És ha soron követtük ezeket a szakaszokat az elmúlt hetekben, akkor észrevettük azt, hogy hogyan változik meg minőségileg az a nép, amely kijött Egyiptomból. Az a nép, amely 40 éven át vándorol, micsoda változásokon megy keresztül. És rendkívül sok olyan rész volt benne, ami eseménydús, ami történeteket, harcokat, kísértéseket, elbukásokat, győzelmeket mutatott be a nép életéből. És mondhatnánk azt, hogy hát tulajdonképpen, ha ezt a negyedik könyvet nézzük, ez magáról a népről szólt, hiszen az ő szenvedéseit, bukásait, győzelmeit, eleséseit, harcait, küzdelmeit mutatta be, és valahol, ha azt nézzük, itt nem is Isten volt a főszereplő első olvasata, hanem maga a nép. De ha figyelmesebben olvassuk, akkor azt vesszük észre, hogy minden egyes megmozdulásban Isten a főszereplő, és megmutatja a különböző helyzetekben önmagát, önnön tulajdonságait, azt a 13 tulajdonságot, és még sokkal többet a népen keresztül. Egy nép életén keresztül mutatja be önmagát. És azt veszük észre, hogy ahogy egyre inkább közelebb kerül Isten ehhez a néphez, kiformálódik, kifor egy új nemzedék. Az elmúlt hetekben erről az új nemzedéknek a színre lépéséről olvashattunk, hiszen az előző fejezetekben szerepel egy olyan kijelentése Istennek, hogy mindazok, akik kijöttek Egyiptomból, nem fognak bemenni Kánaán földjére, de akik a pusztában születtek, azok bejutnak majd. Ennek az előzményét ismerjük, amikor hitetlenkedve fogadták a kémeknek a visszatérését, maguk a kémek is hitetlenek voltak, csak ketten, Józsué és Káleb voltak azok, akik azt mondták, hogy igen, Isten ígéretét be fogjuk tudni tölteni. Mi? Meg fogjuk tudni cselekedni mindazt, amit Isten mondott. Ám a többiek hitetlenkedtek ezen, nem hitték el azt, hogy képesek arra, hogy megtegyék Istennek a szavát, és ezért Isten azt mondta, hogy jó, akkor nem mentek be arra a földre, amiben nem is hittetek, hogy a tiétek lehet. És megszületik egy új nemzedék, és itt egy minőségi változásnak a tanúi vagyunk. Egy olyan minőségi változásnak, mely már nem a megtapasztalásokon akarja felépíteni a hitét és az Istennel való kapcsolatát, hanem azon, amit ott a pusztában tanult és kapott, a törvényre akar építeni. A tanra, az ismeretre. Arra akar építeni, amit Isten kijelentett számára. Itt történik egy nagyon-nagyon fontos változás a nép életében, és itt történik egy minőségbeli változás az egész Tórán belül, hogy itt már nem az a lényeg, hogy miket éltünk meg, hogy kijöttünk Egyiptomból, hogy megszabadultunk, hogy hatalmas csodákat éltünk át, és micsoda emberfeletti, természetfeletti erőknek a látványát tapasztaltuk meg. Itt már nem erre épül föl az Istennel való kapcsolat. Ez az első nemzedéknek a hite volt. De ez kevés volt ahhoz, hogy be tudjanak menni Kánaánba, ez kevés ahhoz, hogy Istennek az elrendelt szavát meg tudják cselekedni, hogy véghez tudják vinni. Több kell, és ez a több adatik meg az új nemzedéknek, aki ott születik, hogy megismerje a törvényt. hogy megismerje Isten szavát, megismerje azt, hogy mi az akarata Istennek. Kevés látni azt, hogy mi a munkája Istennek, hogy mi az ő hatalma, dicsősége. Ez az új nemzedék már Isten akaratát akarja betölteni. És ehhez az szükséges, hogy a törvényt ismerje. Ő pedig ismeri, hiszen a pusztában született, neki nincsen elsődleges tapasztalata a csodatevő Istenről. Neki az elsődleges tapasztalata az, ami a kinyilatkoztatott Isten, aki az ő szavát mutatja meg, és az ő szava által az akaratát. És sokkal inkább már az érzelmek és érzések felett állnak, sokkal inkább a belátások, a gondolkodás, a tudatosság szerepel itt. Már nem egy érzelmi felhevültség, az a kötődés, ami a szövetségben van, hanem sokkal inkább egy tudatos elköteleződés. És ezt a tudatos elköteleződést summázza, összegzi egy kicsit ennek a könyvnek az utolsó fejezetei, a 30. fejezettől. Az első verstől olvasom, és szól a Mózes az Izrael fiai közlévő törzsek fejeinek, mondván, ez az a beszéd, amelyet parancsolt az Úr. Ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak, vagy esküt tesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre, meg ne szegje az ő szavát, amint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék. És aztán folytatja az asszonyoknak a fogadalomtételével, külön besorolást kapnak a hajadonok, a férjes asszonyok és az özvegyek, illetve elváltak. És miért fontos ez? Hogy kerül egyáltalán ide be ez a fogadalomtétel? Meg kell említenünk az előző heti szakasz, hiszen minden szakasz egymásra épül. Nem lehet elválasztani, ez egy folyamatban vagyunk benne, és egy folyamatnak a részeit láthatjuk hétről hétre. Az előző szakasz Pinhászról szólt. És ott hangsúlyoztuk azt, hogy igen, Pinhász tudatosan kiállt a hite mellett, egyszerűen a hűségét nyilvánította ki, hogy márpedig lenő be akarja tartani mindazt, amit Isten kér tőle. És erre alapozva folytatódik Istennek a válasza, hogyha akad a népből valaki, aki oda kötelezi magát, aki fogadalmat tesz Istennek, aki, bár nem mondjuk ki, de Pinhászként teljes mértékben elköteleződik Isten számára egy bizonyos ügyben, egy bizonyos területen, akkor azt hogyan tegye meg? És itt most nem is az a kérdés, hogy milyen fogadalmak, milyen kötések, hanem inkább az, ami ennek a mondatnak a második részében van, meg ne szegje az ő szavát, amint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék. És itt már egy tudatos figyelem felhívás van arra, hogy légy hiteles. Légy hiteles. Ha egyszer kimondtad azt, hogy hova tartozol, akkor éld is meg. Ha egyszer azt mondtad, hogy én Krisztus hívő vagyok, akkor legyél is hiteles. Akkor ne változtasd meg a szavadat. Ha egyszer felvállaltad és kimondtad, hogy zsidó vagyok, akkor légy hiteles. Akkor ne a buddhista a szertartásokra járj el, hanem légy zsidó. Légy hiteles. Amikor kimondunk valamit, hogy én ezt felvállalom, akkor legyünk hitelesek benne. Ne változtasd meg a szavad. Ne változtasd meg, hogy jaj, hát közben jött valami más, és más utakra térek. Légy következetes, légy hiteles. Ez Pinhasznak a folytatása. Pinhasz cselekedete kiváltott egy olyan reakciót, hogy igen, a népben is jelenjen ez meg, terjedjen ki. Eddig csak egy személy vállalta ezt, most vállaljátok fel, és merjétek felvállalni. És valahol ez summázza tulajdonképpen Mózes negyedik könyvét is, hogy annyiféle változás történt ebben a könyvben. Mindig, amikor valami nehézség volt, jaj, minek jöttünk ki Egyiptomból, és jött az zúgolódás, olyan szavak hagyták el a nép száját, amely megkérdőjelezte azt, hogy egyáltalán bíznak-e Isten gondviselésében. És itt a végén azt mondja, hogy most már ebből elég. Legyen ennek vége. Tartsd meg, amit mondtál. Légy hiteles. És ez már a második generációnak szól. az új nemzedéknek. Ez már nem azokhoz szól, akik átélték a hatalmas Isten csodáját, hanem azokhoz szól, akik tudatosan vállalják a törvény betartását. Igen, légy hiteles. És nem véletlen az, hogy az asszonyoknak a helyzetét, a hajadonok, asszonyok, elvált a közvegyek helyzetét részletesen tárgyalja, nem a nők elnyomásáról van szó, hanem pontosan arról, hogy mivel a nők érzelmi befolyásoltsággal rendelkeznek, és sokkal inkább az emóciókra hallgatnak, kell, hogy legyen egy racionális kontroll felettük, de inkább úgy mondanám, hogy mellettük. Igen, kell, és ez a férfinek adatott. És ezzel nagyon szépen kiegészíti a férfi és nő kapcsolatát nem csak párkapcsolatra, hanem a helyzetükre, az alap teremtettségükből adódó szituációkra gondolok itt. És ami még fontos a fogadalmak és az elkötelezettségek területén, hogy minden esetben ott szerepel az, hogy az Úrnak, és nem egymásnak. És valahol sok esetben itt bukunk el, hogy megfogadjuk egymásnak, hogy jövő héten elmegyek hozzád és meglátogatlak, de aztán közben jön ez, meg az. Nem egymásnak fogadunk. Nem az egymásnak tett ígéretekről és fogadalmakról van szó, hanem az örökkévalónak, amit mondtál, az teljesítsd is be. Mert mindannyiunk lelkében, szívében megszületik életünk során legalább egy mondat, amit kimondunk Istennek. És ahhoz ragaszkodj. És mindaz, amiket kimondasz, ahhoz ragaszkodj. Attól ne térj el. Itt két fogalmat kell megkülönböztetnünk. Az egyik a fogadás, a másik pedig az elköteleződés. Ezt úgy fejezi ki a héber, hogy kötés. Az első a fogadás, az a nedernek a szava, az azt jelenti, hogy amikor valami jó éri az embert, valami pozitív, egy hálát, hála gyanánt, hálaként Istennek, mint egy köszönetként tesz egy fogadást. De nem is rossz, nem jó ez a szó, kicsit rossz, inkább egyfajta köszönet ez. Kimond valamit, és köszönetként megteszi, illetve akkor szokták ezt használni, amikor szorult helyzetben vannak, segítséget kérnek, és megszületik az a segítség, átesnek azon a nehéz helyzeten, és szintén hálaként ott szerepel ez a fogadás Istennek. A másik, az a lekötelezés, pedig egy kötés, ami inkább egy picit negatívabb tartalmú, amikor megvonom magam valamitől, azért, hogy Istennek adjam azt. És minden egyes helyzetben, igazából ez a két fogalom csak azt hozza ki belőlem, hogy minden egyes helyzetben, aki ezt teszi, legyen tudatában annak, hogy mit tesz. A zsidóságban a fogadalmaknak a kérdése mindig arról szól, hogy aki fogadalmat tesz, annak tudnia kell azt, hogy milyen jelentősége van ennek, és mi lesz a következménye ezeknek a szavaknak. Ez viszont azt feltételezi, hogy az az ember tudatában van mindannak, amit tesz. És a hívő életünk az nem egy emocionális, érzelmi élet, hanem egy tudatos elköteleződés. És tudatában vagyok annak, hogy mindazt, amit kimondok, Isten meghallja, és számon is kéri. És amíg ez az emberben nincs meg, hogy mindaz a szó, amit kimondok, azt Isten meghallja, és számon is kéri, addig nem tud tudatos hívő életet élni, addig nem tudja ennek a generációnak a hozzáállását folytatni és felvenni, hanem megmarad, leragad a tapasztalatok szintjén, az első generációnak, akik kijöttek Egyiptomba, azoknak a szintjén. És valahol Isten erre a szintre akar felemelni minket. Valahol mindannyiunk életében szeretne egy minőségi változást. Azt, hogyha haladunk a hitéletünk útján, ne ugyanazok legyünk, mint 20 évvel ezelőtt, hanem változzunk, fejlődjünk, jöjjünk ki abból a kiskorúságból, abból az éretlenségből, hogy csak a megtapasztalások, csak az érzések, csak a pillanatnyi dolgok. érlelődjünk meg arra, hogy igen, szükség van a törvényre, és a törvény általi megismerésre, hogy megtudjam, hogy ki az örökkévaló, hogy megtudjam, megismerjem őt, hogy ő kicsoda. És ahogy folytatódnak a fejezetek, olvashatjuk mindazt, hogy tulajdonképpen amin átment a nép, az szépen lezárul. Minden egyes folyamatban lévő ügye lezárul, egy pontot kap. Az előző heti szakaszok a midjánitákkal való balhékról szóltak, arról, ahogyan Bálpeornál rávette a midjánitákat, hogy vezessék félre a zsidó férfiakat, és Isten azt mondta, hogy álljatok ezen bosszút. Meg is történik a bosszúállás, a 31. fejezetben erről olvashatunk, és valahol megint, ha ezt egy általános hozzáállásra, egy ilyen kicsit felszínes olvasásra olvassuk, azt veszük észre, hogy na, bosszút állt Isten. Megjelent a bosszú, ezek a zsidók se különbek a többinél, megbosszulják azt, ami sérelem érte őket. És nagyon sokszor olvashatjuk a könyvben ezt, hogy álljatok bosszút, menjetek el harcolni, gyilkoljátok le, mészároljátok le. Micsoda Isten ez? Micsoda véres jelenetek vannak itt? Hát hogy lehet itt a békesség szövetségéről beszélni? Hogy lehet itt egyáltalán jóról beszélni, miközben sorban ölik le ezeket a kánaita népeket? És nem bosszúállás történik, hanem egyszerűen a cselekedeteknek a következményeit élik meg. Éli meg Izrael népe, épp úgy, mint élik meg a pogányok is. Ne felejtsük el azt, hogy Izrael soha nem támadott. És ezt a mai napig nem is teszi, hanem védekezik. Ma Izrael állama nem támad, hanem védekezik. És itt a sivatagban sem támadott, a pusztai vándorlás során egyetlen egyszer nem rohant le senkit, hanem mindig üzenetet küldött, hogy szeretnék átvonulni a területeden. Békességgel jöttem, engedj át. Tehát, amikor azt feltételezzük, hogy Isten micsoda bosszúálló, véreskező, gyilkos, akkor olvassuk el, hogy mi történik. Soha nincs felszólítás arra, hogy őj, ok nélkül. Ám következmények vannak, és a következményekbe beletartozik az, hogy véget kell vetni annak az előzménynek, ami a bűn volt. Ám nagyon sok esetben a bűnt maga a pogányság váltotta ki. Maga a pogányság tette meg, és erre a reakciója Istennek az ítélet volt. Itt ok-okozati összefüggések vannak. Ebben a negyedik könyvben nagyon sokszor olvashatunk összecsapásokról, háborúkról, és aztán Józsué könyvében meg pláne a honfoglalásnál. De ne felejtsük el azt, hogy itt semmi bosszúról, semmi gyilkolásról, semmi véreskedőségről nincs szó. Sajnos átjött a keresztény teológiában évezredek óta ez. De ez nincs benne. Nincs benne. Izrael kezdettől fogva békés szándékkal vonult végig, amikor kijött Egyiptomból. És békés szándékkal megy, hogy elfoglalja Kánaánt. De vannak helyzetek, amikor Isten azt mondja, most menj, mert máskülönben nem tudsz tovább menni. Most menj és tedd meg ezt, mert máskülönben nem tudsz tovább menni. És aztán történik a következő lépés, amikor már ott vannak a Jordánnál, és a 32. fejezetben a Jordántól keletre eső országrészek felosztásáról van szó. Ez is egy ismert történet, és valahol ez is példázza azt, hogy egy egész más karakterű törzsi hozzáállás van már itt, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt, akkor, amikor kijöttek Egyiptomból. Mi történik itt? Ismerjük a sztorit, Ruben és Gád fiai, illetve Manassé féltörzsének a fiai, a Jordántól keletre eső országrészt szerették volna, mert rendkívül sok marhájuk volt, jószáguk volt, ami annak kedvezett. És már úgy mennek oda Mózeshez, hogy ezt a kérésüket elétárják. Mózes pedig retteg, hogy már megint olyan dolog történik, ami Isten szavával ellentétes. Mert ő azt mondta, hogy a Kánaánt adja Izrael fiainak. Ezek meg Kánaántól keletre akarnak letelepedni. Már megint, már megint. És mondja is, hogy megint kezditek? A 7. verstől folyamatosan, hogy már megint el akarjátok idegeníteni Izrael szívét Istentől? És nem akartok bemenni és Kánaánért harcolni együtt a testvéreitekkel? És ekkor jön egy változás, és egy érdekes szó szerepel itt a 16. versben, hogy és járulának közelebb Mózeshez, ő hozzá, és mondák, vagyis, hogy még közelebb mentek Mózeshez, még inkább csökkentették a távolságot, jelezvén azzal, hogy ők nem távolodni akarnak. Ők közel mentek Mózeshez, és elmondták, hogy megépítjük a várakat, megépítjük a városokat és a házakat, a védelmet a kicsinyeinknek, és veletek megyünk egészen addig, még el nem foglaljátok Kánaánt, egészen addig veletek vagyunk, még be nem teljesedik Istennek a szava. És itt megint egy nagyon nagy változás történik, mert itt, bár nem mennek be abba az országba, mert számukra kedvezőbb ez a helyzet, de nem válnak el Izraeltől. Itt fejezik ki azt, hogy igenis egy nemzet vagyunk, összetartozunk, és nem fogom otthagyni azt a 10 törzset, hanem megyek és velük együtt küzdök. Bár én itt letelepszek, bár az a föld már nem az enyém lesz, bár én oda nem megyek be, de mivel hozzátok tartozom és összetartozunk, ezért együtt fogunk menni. Ez egy hihetetlenül nagy változás. Egy nagyon-nagyon nagy változás. Ha belegondolunk abba, hogy folyamatosan szinte rivalizálásba mentek annak idején még a törzsek, hogy ki hogyan vonuljon, vagy akár, ha csak visszatekintünk a kémek történetére, ugye a 10 törzs teljesen bepánikolt, és 2 egyedül ott maradt, hogy most mi van? Hát megkaptuk ajándékba, miénk lesz? És itt ez a 2 törzs azt mondja, támogatni fogom azt a 10-et. Nem szakadok el. Mennem kell. Ez azért is nagyon érdekes, mert Manassé törzsében voltak a hagyomány szerint a legedzettebb és legharcra készebb férfiak. Tehát pont rájuk lett volna szükség, és pont az ő hiányuk egy olyan hiányt adott volna, amivel sokkal nehezebben, a hiányuk miatt nehezebben küzdenek meg a jövőben. És azt mondták, hogy nem, nem leszek hiány, ott leszek. Ez számomra egy egész új perspektíva, egész új fényben mutatja be Gádot, Manassét és Rubent, hogy nem hagyták el a testvéreiket. Lehet, hogy ott maradtak a saját kis bizniszükkel, de bementek és végigharcoltak. És itt megint az van, ami az előző fejezetben szerepel. A szavad legyen hiteles. Megígérte Ruben és Gád és Manassé féltörzsen, megígérte, és megcselekedte. Nem a népért, hanem azért, hogy Istennek a szava beteljesedjen. És valahol ez a vonulat megy végig itt az utolsó fejezetekben. A kimondott szavad legyen hiteles. Légy hiteles. Amit kimondtál, cselekedd meg, ne másítsd meg. És minden tisztelet Rubenéké, hogy vállalták ezt. Kimondták, és bementek. Mert mondhatták volna, hogy persze, bemegyünk, és mikor ott állnak a határon, ott hagyják őket. Lehet ez egy új meglátás, de számomra mégis üzenet volt, hogy igen, bementek, és nem hagyták cserben a testvéreiket. És a következő heti szakasz, a legutolsó heti szakasznak a neve, az pedig a Massé, ez a 33. fejezettől kezdődik, ahol Izrael fiainak a szállásait sorolja fel. Ha ezt a fejezetet elolvassuk, semmi más nem látunk, csak az, hogy és elindulának, és tábort üténnek, és elindulának, és tábort üténnek, ezt olvassuk 48 versen keresztül. Hát kicsit unalmas, ha ezt így elolvassuk, de ugyanakkor minden egyes szálláshelynél történt valami. És nem csupán egy felsorolása történik itt a 40 évnek, hogy hol jártunk, mit csináltunk, merre jártunk, hanem mi történt. És egyfajta emlékeztetés ez azoknak, akik már a határon állnak, egyfajta összegzés, egyfajta számadás, számvetés, hogy igen, Mennyi minden történt, emlékszel? És az emlékezet által rögzül az, ami történt, a múlt beivódik a jelenbe, és ezáltal erősíti a jövőt, ami vár a népre. Mintha összefolyna az idő. Mintha ezzel a fejezettel mutatná azt, hogy itt nincs múlt, ami elmúlt, nincs egy megfoghatatlan jelen és egy még kifürkészhetetlenebb jövő, hanem itt egységében lásd az időt. Ez a Massé szakasz pont erre hívja fel a figyelmet. A legutolsó fejezetekben. Igen, valami lezárul, de nincs vége. Nincs befejezve. Emlékezz, hogy az emlékezés által nyerj erőt a jelenben ahhoz, hogy a jövő feladatait véghez tud vinni. Egységében mutatja be az időt, és valahol ez lesz az, ami majd meg fogja határozni Izraelnek az egész történelmét, és valahol mind a mai napig ebben él, egységében érzi az időt. Nagyon sokszor támadják azzal, hogy állandóan csak a múltra figyel. És annyiszor beszél a múltról. Minek beszélni ennyit a múltról? Mert az a része. Épp úgy, mint a jelen, s a jövő. A része. Nem egy elszakasztott dolog, egy rész. Hozzám tartozik épp úgy, mint a jelenem, s a jövőm. Valahol évezredek alatt kialakult ez, hogy az időt egységében megélni. És ez történik itt a negyedik, a könyv vége felé is. Aztán megtörténik a Kánaán földjének határának a kijelölése, megtörténik az, hogy kire bízzák majd azt, hogy felosztják az országot, és a 35. és 36. fejezet, ami a lezáró szakasza ennek a könyvnek, nagyon érdekes két szempontból is. Bejön a sorba a léviták városa és a menedékvárosok, ami már egy jövőre mutat, még pár fejezettel előrébb a múltba voltunk, most már a jövőben vagyunk. A 35. fejezet pont arról szól, hogy ha majd bemész, akkor építsd meg a lévita városokat, és építsd meg a menedékvárosokat. A lévita városokról annyit kell tudni, hogy 48 ilyen lévita város volt Izrael területén szétszórva. Nem egy kupacba, hanem minden törzsnek a területén voltak lévita városok. Ezzel is Isten jelezni akarta, hogy nem egy helyen megy az Isten tisztelet, hanem egész Izraelben kell, hogy folyjon. A lévitákat azért helyezte ki, hogy működjön az Isten tisztelet. És a menedékvárosoknak a kérdése is egy nagyon érdekes szituációt vet fel. Sokszor mondjuk azt, hogy nehéz megtalálni Istent, mint kegyelmes Istent az Ószövetségben. A menedékvárosok a legjobb példa arra, hogy Isten mennyire kegyelmes Isten. Ugyanis a menedékvárosok pont arról szóltak, hogy ha valaki tévedésből megüt valakit, úgy, hogy az belehal, akkor oda mehet, és ott megmenekülhet. Nem kell ezért halállal lakolnia, mert egy halált okozott. Hát mi ez, ha nem kegyelem? Mi ez, ha nem pontosan az a kegyelem, hogy te nem akarattal tetted, hanem idézőjelbe véletlenül, nem szándékosan tetted, hanem akkora súllyal mentél neki, hogy belehalt, de nem az akaratod vitt oda, hogy te őt megöld, akkor itt a felmentés. A menedékvárosokról a 9. verstől olvashatunk a 35. fejezetben. És szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak és mondd meg nékik, mikor átmentek ti a Jordánon a Kánaán földére. Válasszatok ki magatoknak városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek, hogy odaszaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit. Úgy őszintén, ha ezt az egyetlen egy mondatot értelmeznénk, történetből öl meg valakit, hogyan értelmezni? Nekem el kellett gondolkoznom ezen, mit jelent az, hogy valaki történetből öl meg valakit. Van egy története a fejében, már lezajlott, hogy hogyan fogja megölni. Tehát tudatosan készül arra, hogy igen, meg fogom ölni. holott nem ezeknek adatott a menedékváros. Az eredeti héber szövegben úgy szerepel, hogy tévedésből öl meg valakit. Óriási különbség. Tévedésből, nem szánt szándékkal, hanem tévedésből. Akkorát ütött rá, hogy az belehalt. De nem azért, mert meg akarta ölni, hanem olyan ereje volt. Tévedésből. És a menedékvárosok kapcsán eszembe jutott az első ember, aki a mozgó menedékváros volt. Maga volt a menedékváros. Bármennyire megbotránkoztató, Káin. Káin volt az, aki nem szánt szándékkal ölt, hiszen nem is ismerte azt, hogy mi az, hogy ölni. Nem is ismerte azt, hogy mi az, hogy meghalni. Meghalt valaki addig? Nem ismerte a halál fogalmát. Egyszerűen feldühödött, mérges lett az öccsére, odavágott neki. De nem akarta megölni. És ezt hangsúlyozni kell, mert keresztény szinten már olyanokat hallok, hogy igen, Káin volt az első gyilkos, aki szánt szándékkal ölt. Kedves testvérem, hol olvasod ezt a Bibliában? Mert én nem ezt olvasom, hanem azt, hogy féltékenységből neki ment, s Ábel meghalt. De nem azt olvasom, hogy meg akarta ölni. Nagyon fontos különbség. És nagyon fontos az akarat és a véletlenszerűség az ember életében, bármilyen területen, most nem csak az ember életnek a kioltását vesszük, hanem bármi szinten. Szánt szándékkal akarom-e a rosszat a másiknak, vagy egyszerűen nem akartam bocsánat? És amikor az történik, hogy nem akartam bocsánat, akkor kell, hogy legyen menedékváros. Ma a keresztények többsége elveszi a menedékváros lehetőségét a hívőktől, és beleviszi őket abba, hogy te szánt szándékkal tetted. És már is rányomja a bélyeget, s már is kárkoztat, s azonnal vald meg, stb. És nincs erről szó. Igenis, vannak helyzetek, amikor menedékvárosra van szükség, és ma is működik épp úgy a menedékváros. Ma is működnie kéne a gyülekezetekben. Itt a beszélgetésünk során az alkalom előtt pont erről esett szó, hogy amikor valaki tévedésből tesz valamit, és nem szándékosan, egyből ráhúzzák, hogy te szándékosan tetted, bűnös vagy, bűnhődnöd kell, és még a kárhozatra is képesek küldeni. Ahelyett, hogy menedékváros nyújtanának neki, ahelyett, hogy betakarnák, ahelyett, hogy befedeznék. És nem kellene messzire menni, csak egy kicsit a könyv végén Pál apostol szavait olvasni, amikor a szeretet mindent elfedez. Az nem azt jelenti, hogy letakar, és nincs, de befedezem, és védem azt, aki nem szándékosan teszi a rosszat, hanem megbotlott. Amikor valaki véletlenül megbotlik és hasra esik, általában nem szoktunk még rátaposni és jó beledöngölni a földbe, hanem lehajolunk és felemeljük. Erről szól a menedékváros. És amikor azt gondoljuk, hogy Isten kegyelme eltűnt, nincs az Ószövetségben, csak olvassuk el a menedékvárost. Olvassuk el, hogy milyen gyönyörűen végigmegy itt Istennek a megnyilvánulása fejezetről fejezetre, és így csúcsosodik ki a menedékvárosokban. És az utolsó fejezet pedig az örökösödés joggal bíró lányok ról szól, akiknek nem érdemes más törzsbeliekhez menni, pont azért, hogy megmaradjon az ő örökségük. Itt pedig semmi másról nincs szó, csak arról, hogy fent kell tartani a nemzetségeket. Működjön az első parancsolat. Sokasodjatok és szaporodjatok. Éljetek! Az utolsó fejezetet erről lehetne egy mondatban összefoglalni, illetve egy szóval. Éljetek! Bent vagytok, éljetek! Foglalkozzatok a családotokkal, foglalkozzatok a nemzetségetekkel. Ne máshova járkáljatok el, hanem éljetek. Éljétek meg azt a rendet, amit megtanultatok és megismertetek a törvényből. A negyedik könyv egy ilyen summája a történeteknek, és valahol úgy érzem, hogy ha végigolvastuk ezeket, ezt a konkrétan 10 heti szakaszt, akkor megérezzük azt, hogy Isten mennyire megmutatja magát benne. És hogyha egy picit tudtunk, csak egy nagyon picit tudtunk azonosulni ezekkel, akkor meg tudjuk élni azt, hogy mennyire megmutatja Isten magát a mi életünkben is.